És pár percet várunk, elnézést még a késők azok megérkezzenek, és egy-két percet, tehát mondjuk 14 óra 2 percig várunk mondjuk. Üdvözlöm mindenkit! A 9. Nyílt Tudományos Együttműködés Fórumunkon, és a mai nap folyamán elsősorban Data Stewart témákról fogunk beszélni. A napi rendünk a következő. Lehet látni, hogy egy nagyon rövid összefoglalót szeretnék tartani az EOSZ aktualitásokról, és a programot röviden ismertetném. Majd Curtis Sharma a Skills for EOSZ projektből fogja ismertetni a Data Stewardship Professional Networks for Lifelong Learning témájú előadását. Majd kettő előadónk lesz, vagy kettő helyről érkező előadóink lesznek, egyrészt az ARP Hunren közösségéből lesz egy előadó párosunk, és az ELTE digitális bölcsészet tanszékéről egy másik előadónk, akik az ott zajló Data Steward képzésekről fognak beszélni. Welcome this ninth Open Science Forum. We will shortly start our program. I introduced the our agenda. The agenda will start with my short overview of the actual news around the European Open Science Cloud. Then we will have two presentations, one from Curtis Sharma from Skills for EOSZ project about the data stewardship, and then about the current practices and experiences with the data steward community in two prestigious Hungarian institution, one from the Hunren and the one from the ELTE digital heritage sorry digital environment. So first of all, some actual open science news. There are still an open call for new EOSC Association task force members. It's open until 21st of April, and the four topic is around the fair metrics and digital objects, EOSC technical and semantic interoperability, long-term data retention, and health data. So that's the four task forces. The previous task forces ended their terms, and their results will be published during April or early May. So the forthcoming years, these four task forces will be operational in EOSC. The two other the news from the EOSC Association. One is the Shria 2.0 community consultation. You can see the consultation is already open from beginning of April, and it will end beginning of May. So we will have still around 2 weeks to respond to the consultation. What should be done in the strategic research and innovation agenda in the next following years of the EOSC. And the last news that I wanted to mention is the EOS symposium, which will take place in October in Berlin. And there is a chance to propose agenda items. So if you are looking, going to that webpage, the EOS.eu, that symposium 2004 webpage, you can see the option to vote for agenda items. And then if you have some form, if you want to have some more information, you can look at the contact us on these pages. And then I will give the floor our invited speaker, Curtis Sharma, to present the skills for EOS experiences with data stewardship and how they are forming the data steward community and how they are sharing the best practices among the data stewards.
Thank you very much, Janos. Do I have permission to share my screen?
Let me check.
Yeah, it seems I do.
Can you swap your presentation screen and
I don't know why it does that. There we go. All right, so thank you all very much. I'm honored to be speaking at this meeting and to share with all of you what we are working on in Skills for EOS, particularly in my project, and to see how if and how we can work together or at least share ideas to in moving forward with data stewardship and data stewards. So I'll just begin here now. So just a brief note on the Skills for EOS project objectives is looking at closing three gaps in open science and data expertise. Three gaps within the knowledge of lack of open science and data expertise, and also lack of a clear definition of data professional profiles and the corresponding career paths, and trying to bring together training resources as well. In particular, the work package I'm leading is Professional Networks for Lifelong Learning. So there are other work packages that are leading on different aspects of meeting these three different challenges. Mine is looking at knowledge exchange and networking within networks of professionals. So just a brief note on what we're thinking about when we think about bringing these networks together. Yes, I just talked about the deficit in informal training. Before I go, let me just say, sometimes I have a tendency to speak quickly. So if you need to stop me, please do. I will understand completely. So because of these deficits in formal training, that we try to find solutions through discussions, through cross-pollination of ideas, and exchanging good practices. Lots of times, there are very few people who are doing data stewardship in an institution, or it's just part of another role, and it's really impossible for them to come up with all the solutions and be everything to everyone. So it's a good idea to be part of a network where you can find solutions to problems that other people are experiencing, but you know, it's just not in your immediate environment. And then there's the chance to disseminate new tools, new developments, a platform to find new opportunities, and also to try and shape their own identity and role to professionalize data stewardship as a career. And of course, to raise the voices to address issues that people may have as data stewards or as working in research data management. So what is Skills for EOS doing? What is our role in all of this? So in another work package, what they've done is to try to identify professional profiles, that is, of researchers, of different open science profiles, and particularly the one that's relevant here is looking at data steward. What is a data steward? So what they've created is something they're calling a minimum viable skill set. So try to create a bare, the most essential things that a data steward would do. The reason for creating this is to develop a career path, and also to know what training can match this profile. What we've also done is we've did a mapping process across different 24 countries in Europe to find where they might already be professional networks, and where they might not be, to see where we can support or work with initiatives that are already trying to achieve or trying to move forward or further develop their initiatives. For instance, with the two initiatives that are probably looking to come together in Hungary. Yes. Also, part of that process is to try and facilitate the meetings and to try to help to put together a core team to learn from more established networks, to bring in what they may have done and to see how they set up their communities and what works best for strategically for to maintain a community, to set it up and to sustain it. Another part is looking at harmonization of networks, so trying to bring networks together, network initiatives, and in some cases, individuals who are looking to join a network, to bring those together in one space so that they also can communicate across wider boundaries to further exchange and collaborate and understand and find other people. And another thing is to link networks with national competence centers for the sustainability of those networks. So the idea of national competence centers, I believe some members here in the meeting were in a Skills for EOS meeting yesterday, where we discussed the launching of national competence centers and what those should look like and what they will do. So that's almost defined. So what we expect is that the national competence center will be a center for training, where they would train trainers, where they have resources, where they would coordinate training events, where they would be a sort of intersecting point between policy and between the application of policy. So all of these things and Skills for EOS is working with different entities across different countries to see whether they would like to be designated or function as a competence center to work across open science and support the data store networks, which is relevant in our case, but they will be doing other things. So the first thing we had to do was, I said, identify who was the data steward. And this is, we did this as wide as possible, because of course, many people are not called data stewards, but are doing the work of a data steward. So I won't read this out, but you can have a quick browse here of what you might think is. But it's basically someone who is supporting researchers and responsible for planning and managing of research data, and importantly, software throughout the life cycle of that data or software. So this is a bit now about the initiatives and networks that are coming out of or collaborating with the Skills for EOS project. Today, I would have liked for a representative from the Italian Data Steward Network to talk with me here, but they are having their in-person meeting today in Bologna, so that's nice for them. So, but this is the first Data Steward Network to come out of the Skills for EOS project. And we've worked together with people from University of Bologna and Genoa, and they were supported by ICDI, which is the Italian IT and Data Services National Service, to facilitate this network. And I'll talk a little bit more in detail about them later on. But before I do that, let me just run through a few of the other initiatives we're working with. So we're working with the Nordic group as well. Now, these are countries that all have some community already existing. And some part of that community focuses on data steward networks. So what they decided to do is to have a regional network, which is more lightweight, which complements what's happening in a national context, because they do have commonalities across these borders. And then they would like to communicate with each other and see how they can best complement what they're doing in their local contexts. So they decided to go for a regional network. And for there, we have participation from the Swedish National Data Service, University of Umeå, CSC, which is the National IT Center for Science in Finland. And in Norway, we had UiT Tromsø and HKDIR, which is their national data service. And in Denmark, we had from the Technical University of Denmark and the Royal Library. And then we have Iceland, which is their data national data service. I'm sorry, I couldn't get rid of the Faroe Islands bit here, but we don't have anything from them. So what we've done with these so far is we're setting up a steering committee to make sure we have enough people involved to fill the roles, the different roles that we needed, because of course we need co-leads, we need leads, we need people to take care of content, people who might be looking at outreach and engagement with new members, people who will be looking at educational resources, or managing those resources, curating the resources that they may collect, And then we may also we need people also to organize meetings and also to run those meetings and to just engage generally with the community. So what we're doing is putting together a steering committee, what we're calling a playbook, which will kind of lay out all of the work that that the community or network is willing to do. And for their purposes, they are mainly looking at, as I say, creating a platform that they can communicate across the board, across these borders. With respect to the Portuguese network, so this network, I'm working with people from universities of Minho, Ixta, and Coimbra, and they're supported by FCT, which is the Portuguese National Service for Technology and Science and Data. And from their perspective, what they are really looking at is trying to address capacity. So there are not that many people working in data stewardship. So from their point of view, they really want to be able to collaborate with others across the country to find solutions to common problems and to share resources and best practices. So they're really, really looking at the core of a data steward network, to make things work for them as they try to build capacity in the country. And that's quite new, but this initiative has now gone ahead, and we're hoping that by the end of Skills for ES project, that they will become a full-fledged network as well. Then we're working together with SONRAI, which is the Irish National Data Steward Network Initiative, and that's located at University of Cork, and it is supported by the National Open Science Organization of Ireland. And they are taking a different a way of they are now in an investigation stage where they are going around the country and trying to find out from data stewards or people working in data stewardship how they feel about their profession and what would be feasible for data steward networks. So they are still in that position, and they will have actually a conference on the 20th of June in Cork. I think some of it will be online as well, where they will talk about the findings of this and how they will go forward with that. And they also are looking at really at addressing commonalities and problems and all that kind of thing. So next year, I'd like to talk a little bit in detail about the Italian network, because this is the one that we have really kind of gone through the process with. So the first thing we did was to create a survey to find out who identifies as a data steward, what they think a data steward should be, how they feel it should be developed, and how do they feel about their current roles in their organizations. So from the survey, and I will share these slides later on, so if we can't look at everything right now. So out of that, they had 55 respondents from 40 institutions across the country, which we thought was a good response. And they had a kickoff meeting in November last year with 50 people attending, and it has now grown to 70 members. And the kind of things they talked about at this launch was, again, who is the data steward? What is the profile of this person within the organization? How are these roles treated? Are they treated temporary, for instance, as a research assistant, and then move on to something else? Or are they linked to a project? So these kind of things about sustainability of roles. And they talked about capacity and training, particularly for looking at particular areas, thematic and discipline-specific research data management, because a lot of the times the support is at not a deep level and quite generic. And they're proceeding with the ICDI, which I mentioned earlier, is the Italian National Institution for IT and Data Support. And what they are providing them with is infrastructure and hosting on their web pages, helping them to organize events and helping with publicity and advocacy. And there is talk about there should be some stream of funding later on for supporting data steward networks. And then the National Competence Center would also be handling something like that. So what have they done in the first, what this is the, on this slide is what they decided to do at the first meeting and in the first ones after that. So they are piloting a Skills for EOS Data Steward Network starter kit that was created in another part of my work package. They've been communicating through a mailing list, and they had two voluntary colleagues who were handling all of the things. They had planned to have one online meeting every 2 months, an hour long, with a topic of interest. For instance, standardization of DMPs across Italian institutions, thinking about things, communicating developments and opportunities, talking about what trainings they might need to data stewards might need, and then thinking about how different people, different members could collaborate. And they were gaining visibility on the ICDI website through the ICDI news page. But 6 months on, there are challenges, of course. They found that they have a large group and low active participation, which happens a lot. You have a core active group and these people do almost everything. And they find that they had many important issues as they are now trying to develop the career, the profile of data stewards that are not reaching resolution. And some of the solutions that has been proposed are they need a more effective communication platform, likely Slack, because the mailing list is not sufficing for discussing things and bringing anything to conclusion. They need to uncover and address possible barriers to participation. So why might some people not be participating in the way they should? How to engage with them? They've decided that we need to set up working groups to address specific issues. There are enough people in the network to do this, and probably it will help to have things being done in parallel. And the final thing was to be able to plan online meetings better. Perhaps we need more time to really get into issues. They've realized that there is a capacity issue. There's too much work for just two people who are doing this in addition to their daily work. So as I said, we're helping to put together a steering committee in place, and that should be finalized, which they are right now at their in-person meeting today. And we hope that gets done. Other thing was staying connected and staying motivated. So they will have an in-person meeting twice yearly, in addition to online meetings. They will work with other open science bottom-up groups, for instance, the Reproducibility Network. A lot of times people are overlapping in these different networks but they wear different hats, and they hope to meet together like this to keep motivation and stay connected. They find that they're being limited by what they can do with the space they're given on the ICDI website. So they are discussing having either a distinct website or autonomous pages that they themselves can administer. Yeah, so that's all about the DS network. Now, this last slide is about the greater effort that we're making to bring networks together within the RDA. So within the RDA Professionalizing Data Stewardship Interest Group, we have relaunched or taken over a task group called Networking and Knowledge Exchange, where we hope to bring established networks, those that are already established before Skills for EOS began, because there are lots of those, and to bring those together with the newer networks that we are establishing, and also just bring individuals together who might be thinking of starting a network or looking for a network to join. And we want to support the conception and creation of new networks, not just in Europe, but globally, and also to as a way to disseminate information, tools, whatever developments that can be done in RDM and data stewardship. So what we would encourage is even if you're not part of a network, then you can become part of this group and learn from others in other networks. There are, of course, networks that you can join that are outside your own country, like, for instance, the Data Stewards Interest Group that's based in the Netherlands. It's a pretty big and successful network. And although it's based in the Netherlands, the membership is international, and everything is done in English, and all their resources are available to everyone online. I can imagine you have questions about this. I'll take it. Let me just get to the end. Oh, yeah. So here I just have a list of links and resources here. So we have the one I talked about with the Open Science Career Profiles, where you can find a minimum viable skill set for data stewards. And we can find a report on the mapping of professional networks across Europe, where there is a whole list, there's a database, and there's a report as well. And then there's the starter kit. EOSC is spelled wrong here, so I'll correct that before I send it off. And then there's bits about the competence centers and different user support activities. And then the IG that I talked about in the and several different examples and links to networks that you can look at. There we go. I think that's it. So thank you.
Thank you very much, Curtis, for your presentation. Are there any questions for Curtis regarding this Skills for EOS project, and also the experience with the setting up data stewardship in different regions also the community around the resource data management.
It can be any question. People might take a few moments to warm up, but you just ask me anything. Everything is welcome.
Just let you know, Kifu is joined to the with a cooperation with the Skills for Heroes project. So we try to somehow convey the information that is available, and we want to also somehow set up a competence center in Hungary. So that's quite important for us to have some kind of introduction from this community, and we want to share as much as much information as possible, and also to have a lively community. It was very interesting that you mentioned that you have some core team that is quite active, but usually the rest are quite inactive or dormant because they don't have interest for certain topics. But what I've learned also from one of your presentation and also from a colleague that you have a quite good community in Netherlands that can be somehow an example for somehow build up a community in Hungary and around Hungary also. So we try to somehow use that example in our environment.
Yes, I myself and those in my task, we are actually using that community, and that the link there is on the last slide, which everyone can look at, and that's the Data Stewards Interest Group in the Netherlands. And what they do, one of the things they do to engage is that they take a problem solving approach. So they every meeting that they have is addressing a particular problem that someone brings. And so therefore different people can bring different problems, and whoever brings the problem will be those people who chair the meeting for the day. And that sounds a bit more daunting or challenging than it is, because they make it really easy for people to be able to chair the meetings. They give them a structure and everything and support them with everything that they need to do that. So it's a good way to keep engagement. And I think another thing is that a lot of people come to just learn things in these kind of communities, and that's really important. That's what it's for. But of course, at the same time, I think a lot of people they sometimes don't, how to say this. We must consider that if we don't have the right people in the right roles and insufficient roles to carry it, and if we don't have sufficient participation and engagement, then of course we lose the community. And then we don't have that thing that we want in the first place. But people are always working a full-time job, and then it's not always easy to remember this and support as much as they would like to. So we have to find different ways to engage and involve.
Yeah, we want to follow such an approach also in Hungary. So we have you might notice that we have a series of open science forums, and we addressed several important topics that's relevant for our community. And one of the earlier topics was about what to do in reflection, the CORA research assessment framework. And hopefully we will find some interesting topics for our community for have a lively discussion and have some kind of insight and also progress in building up open science community in Hungary. Any questions? If you are shy, you can ask on the chat also, and you want to we can then read your questions. If you don't want to say with your presence the questions. If there is no questions, then we will say thank you for Curtis, and if you have still maybe like some questions later, we can either relay to you or you also provided access to us and also on some of your slides, if I recall correctly. so you can directly contact Curtis about your questions, and we try to engage more with the Skills for EOS community. So we will maybe have another occasion to have a more lively discussion on more in-depth topics in some sometimes in the future. Okay, thank you very much. Okay, we have a question and answer. What do you think is a critical number of people to form a national data steward community?
So I would think for a critical number, we're looking at somewhere between, I would say around 15 people, because you need a steering committee, which probably, and put hopefully what you want in a steering committee, I would think, is to have two people in each roles, so that if there is a meeting, then someone is not able to be there, then another person who is in that role can be there to fulfill that. And then once if you have your steering committee, then you don't want the steering committee to just be there for themselves. They have to be able to speak to others so that things can be disseminated. I mean, it's in a way like having a band, and the band is playing for only itself and its friends. You know, you need to engage other people. But the important thing is to have the roles in a steering committee filled, because then you have different people who can focus on different things and not be burnt out. And then they can engage more. So I think for a steering committee, there should be probably 8 people. And then probably double that number to have the beginnings of a network. That's what I would think.
Okay. Thank you very much. Thank you very much for your insight from your experiences so far. And thank you for your presentation and also participation in this and some earlier discussion as well. So thank you for your time, and our next speaker will be Egyed Gergely Júlia and Farkas Henriette, and I switch to Hungarian if you don't mind, and you can leave the conference if you prefer, but because I think it's
I don't understand any Hungarian, but thank you very much. So I will leave. I will share the slides. My email address will be there, so you can contact me directly, and please have a look at all the resources, and I'm sure they will be helpful. And have a good meeting. And nice to meet all of you again.
Yeah, the slides we will also share the recordings, and also the slides will be available, and will be shared also the participant among the participants to able to reach the content.
Right. So thank you very much.
Right. And és akkor köszönöm szépen, és akkor köszönöm, hogy akkor Egyed Gergely Júlia és Farkas Henriette türelemmel várt, hogy elkezdhessék a prezentációjukat. Nem tudom, hogy melyikőtök kezdi, vagy hogyan kezditek a prezentációt.
Igen, köszönjük szépen. Én fogom kezdeni, akkor meg kell megosztani a képernyőt.
Jó. Nagyszerű, sikerült is, köszönjük. Látszik.
Szuper, köszönöm szépen. Szóval én Egyed Gergely Júlia vagyok, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központjából. Gyűjteménygondozási munkatárs és adatgazdász féle, illetve a Hunrend Adatrepozitórium Platform projekt egyik tagja, és akkor a Farkas Henriettával együtt fogjuk tartani ezt a prezentációt, aki pedig a Hunrend Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozik, és szintén az AR projektnek a tagja. Úgy fog kinézni a prezentációnk, hogy először én fogom kezdeni, aztán Henny fogja folytatni, és aztán a végén én fogom majd befejezni. Amiről a felépítése az előadásunknak az itt látszik az első oldalon, egy kicsit fog beszélni a Társadalomtudományi Kutatóközpont beli munkánkról, utána az ARP indulásáról, az ARP-ban volt egy igényfelmérés, arról egy pár gondolatot, utána az ARP nagykövet programjáról, és utána a Henny fog beszélni a BigNet-ben lévő adatgazdász feladatokról és egy minipilotról, majd az ottani kutatói fogadtatásról és visszajelzésekről, és végül az adatgazdász hálózat terveiről vagy víziójáról a Hunrenben. Azért kezdem a TKKDK munkájával, mert egy picit innen indul valahonnan legalábbis a mi részünkről az, hogy hogyan kerültünk az ARP-be, és hogy hogyan indult ez az adatgazdász téma, vagy ez az adatgazdász munkakör a Hunrenben, legalábbis a mi oldalunkról. A TKKDK-ban van két, egy repozitórium és egy archívum, aminek mi vagyunk a gondozói, működtetői, ahol ezek már több mint 10 éve indult a KDK-ban ez a munka. A repozitóriumban a TK4 intézetének a kutatásai anyagait gyűjtjük, az archívumban pedig a hazai kvalitatív társadalomtudománynak az anyagait az elmúlt 60 évből. És itt a TKKDK-ban egyfelől gyűjteménygondozással foglalkozunk, de egyre inkább átkerül a hangsúly, vagy egyre nagyobb hangsúly kerül az adatkezelési tanácsadásra, valami fajta adatgazdász tevékenységekre, illetve vannak projektjeink és tudományos munkáink is. Ezek kisebb hangsúlyjal. És akkor egy ilyen gyors áttekintés, hogy honnan, hova jutottunk, és hogy hogyan lett az ARP. A 2013-ban indult a TKKDK, ekkor kerültek az első kutatási adatok a repozitóriumban. Nem fogom végigmondani a teljes skálát, de a lényeg, ahogy talán látszik, hogy szinte évről évre egyre több olyan feladatunk lett, és egyre több olyan külső és belső körülmény adódott, amitől egyre inkább, egyre hangsúlyosabbak lettek az adatgazdász feladatok. És most ott tartunk, 2024-ben, hogy mondjuk ezek ilyen körülbeli számok, de a munkánknak a 45% a gyűjteménygondozás, és 25% adatkezelési tanácsadás, 20% projekt, ami szinte kizárólag szintén adatkezelési, adatgazdász tevékenységekből áll, és mondjuk 10% tudományos tevékenység. És ekközben olyan mérföldkövek voltak, mint a DOI szerződés megkötése, adatkezelési pilot projektünk volt, a kutatási adatkezelési terv kötelezővé válása minden TK-s kutatás elindulásánál, a 20. század hangjával való bővülése a munkánknak, vagy a KDK-nak feladatainak, a HRDA-val volt egy közös pilot projektünk, ami gyakorlatilag az ARP-nak az elődjének tekinthető, vagy egyik elődjének tekinthető. A kutatások indulásánál a KDK kötelező bevonása, illetve most már a teljesítményértékelésben is benne van a KDK, tehát adatok elhelyezése nálunk az krediteket ér, pontokat ér a kutatók számára. Ez az egész azért fontos, mert hogy a TKKDK-ban van, nem tudom, hogy mennyi más online intézményben van erre külön csapat, de nem nagyon találkoztunk ilyennel, olyan csapat, akik adatgazdász feladatokat látnak el, és többen vannak, és egyfajta kapcsolat vagy hit szerepük van a kutatók között a TK-n belül. És akkor 2021-ben elindult az ARP adatrepozitórium platform projekt, ami két másik intézménye, a STAKI-val és a Wignerrel közösen pályáztunk és kaptunk arra pénzt, hogy egy olyan infrastruktúrát, ami a KDK-ban működik, illetve ami a STAKI-ban is működött Concordia néven, egy adatrepozitórium infrastruktúrát létrehozzunk, ami az egész Hunren kutatói közösségének szolgáltat, és ami már az elejétől kezdve felvállalt olyan plusz feladatokat vagy küldetéseket, mint a kultúrateremtés, vagy a közösségépítés, ajánlások és szabványok kidolgozása, a kutatás hasznosulás támogatása és nemzetközi kezdeményezésekbe való becsatlakozás. Tehát nem csak infrastruktúrát építünk és szolgáltatunk, hanem ezt megpróbáljuk több lábon állva, kiegészítve különböző további szolgáltatásokkal nyújtani. Maga az infrastruktúra is egy több komponensű, elég összetett és nagyon sok mindent tudó szolgáltatás, de ehhez még rengeteg egyéb területet próbálunk hozzácsatolni. A közösségépítés terén az első lépésünk az volt, egy igényfelmérést készítettünk az ARP kutatói között, ahol kérdéves és interjús megkereséssel majdnem 200 kutatót értünk el. Az interjúk azok elég hosszú, több mint egy órás interjúk voltak arról, hogy milyen kutatási adataik vannak. Mi itt még nem azt mértük fel, hogy milyen adatgazdászok, hogy van-e adatgazdász, ezt is mondjuk megkérdeztük, de inkább arról szólt a felmérés, hogy a kutatók hogyan kezelik az adataikat, mit tudnak az adatkezelésről, hol tartanak ebben a tudásban vagy gondolkodásban, milyen problémáik vannak, milyen hiányaik vannak, hol tud az ARP ebbe a kutatási folyamataikba belépni és segíteni, és milyen módon tud hatékonyan segíteni, hol van szükség támogatásra. Ez egy elég komplex felmérés volt, a kérdőíves rész is, és az interjús rész is. Nagyon sok területet érintett, amit én is megpróbálom kiemelni ezek közül, az, ami az adatgazdászattal, vagy az adatgazdászokkal összefüggő eredmények, annak egy nagyon rövid összefoglalása. Egyfelől a problémák, nem csak problémák vannak azért a honrendben, de azok a problémák, amik kirajzolódtak, és amire egy adatgazdász közösség, vagy adatgazdász szakma választ tud adni, segítséget tud nyújtani. Az egyrészt, illetve maga az ARP segítséget tud nyújtani, az egyfelől az infrastruktúra fejlesztésre való igény. Elég jól kirajzolódott, hogy vannak az adattárolásban, adatarchiválásban is támogatásra szükség, vagy segítségre szükség. Nem mindenhol megoldott teljes mértékben, különösen az archiválás nem mindenhol megoldott, vagy nem tudják a kutatók azt, hogy milyen lehetőségeik vannak pontosan. Elég nagy bizonytalanságot mértünk a tulajdonjogok, szenzitív adatok, etikai kérdések területén, ki az adat, honnan lehet tudni, hogy ki az adat. Tehát csupa olyan terület, ami egy adatgazdász segítségét igényelni. Szintén sok helyen azt láttuk, hogy a metaadatok, mi az, hogy metaadat, hogy kell használni, mire jó, milyen licenszek vannak, ezekben nagyon nagy egy elég nagy a bizonytalanság. Egyébként minden, amit fel van sorolva, az nagyon-nagyon tudományterület függő. Vannak olyan tudományterületek, intézmények, ahol sokkal tájékozottabbak a kutatók, és akik nyilván naponta használják, vagy akiknél valamiért a tudományterület előrébb jár, és vannak területek, vagy tudományterületek, intézmények, ahol sokkal nagyobb a lemaradás, vagy egyelőre a tudáshiány. Akkor azt is tapasztaltuk, hogy repozitórium ismeret, repozitórium használat is lenne hova fejlődnie. Nagyon nagy gyakori az e-mailes adatmegosztás, ami nem túl sok szempontból nem annyira ideális, viszont közben meg egy határozott igényt tapasztaltunk arra, hogy a tudásvágyra, képzésre, oktatóanyagokra. Szóval nagyon sok kutató azt érzi, hogy van értelme ebbe energiát fektetni, adatkezéssel kapcsolatos ismeretek megszerzésére. Ugyanígy ajánlásokra, szabályozásokra lenne igény. Azt is láttuk, hogy nagyon sok helyen a kutatóra van bízva az, hogy hol tárolja az adatait, mit kezd az adataival, nincs egy, tehát szükség lenne szabályozásokra, ajánlásokra, jó gyakorlatokra, amikkel a kutatók okosabbak lennének. És akkor két ábrát hoztam, ami konkrétabban arra kérdez, hogy van-e szerepkör, van-e olyan személy, akihez fordulni lehetne, és az látszik, hogy elég nagy a bizonytalanság, akik nem tudják, hogy van-e ilyen szerep az intézetükben, és elég kevesen vannak, akik azt mondják, hogy van. Kevés helyen van konkrét jelenleg a honlapban konkrétan olyan ember, aki adatgazdász lenne, és aki erre a szerepre van dedikálva, és hozzá lehet fordulni, és ezt mindenki tudja. Viszont jóval több helyen van olyan ember, akiről azt tudják a kutatók, hogy lehet hozzá fordulni kérdésekkel. Tehát nem feltétlen adatgazdász, hanem valószínűleg olyan kutató, akinek van nagyobb tapasztalata, van tudása van, és hajlandó segíteni. Ez majd később fontos lesz a következő diákon. És akkor milyen megoldásokat javasoltak a kutatók, és milyen megoldásokat gondolunk mi? Egyfelől az, hogy a kutatókat már próbáltuk az ARP fejlesztésének szinte az első pontjaitól bevonni a fejlesztésbe, vagy legalábbis lehetőséget adni például az kérdés és az interjú segítségével arra, hogy belefoljanak, hogy hozzászóljanak. Szükség van ismeretterjesztésre, oktatásra, amivel sokat foglalkozunk, szükség van dedikált személyzetre, amire elindítottunk egy ARP nagykövet programot, erről mindjárt fog beszélni, intézményi kapcsolattartó hálózatot építettünk ki, ARP szakértők állnak rendelkezésre abban, hogy bármilyen kérdésre válaszoljanak, a kutatókat támogassák, segítsék, akár az ARP infrastruktúrának használatában, akár elméleti kérdésekben válaszoljanak, gyakorlati kérdésekben akár, illetve intézményi adatgazdászokra lenne nagy igény, ez több helyen konkrétan is elhangzott több interjúban, egy kérdőív kérdésnél, és ösztönzők bevezetésére is nagy szükség lenne, teljesítményértékelésben, anyagi ösztönzésekben a kutatókat a Hunren támogassa. Tehát nem csak az fontos, úgy látjuk, hogy adatgazdászok legyenek, akik támogatják a kutatókat abban, hogy a kutatási adataikat megfelelően kezeljék, hanem a kutatókat is támogatni kell abban, hogy értsék és tudják, hogy ez miért fontos, és hogy együttműködjenek az adatgazdászokkal. És akkor, hogy milyen lépéseket tettünk? Ugye onnan indultunk, hogy volt egy igényfelmérésünk, ahol már, amikor megkerestük a kutatóintézeteket, azzal, hogy szeretnénk interjúkat készíteni kutatókkal, akkor elkezdett kirajzolódni az, hogy ki ez a közösség, van egy olyan közösség, aki, vagy van egy olyan kutatói bázis, akik fogékonyak erre a kérdésre, és akik értik azt, hogy ez miért fontos. És az részben közülük kerültek ki később a nagyköveteink, az első nagykövet programunkban, akik az elmúlt 20-23-ban május és november között zajlott ez a nagykövet programunk, 6 intézmény, összesen 7 nagykövet vett részt benne. Itt látszik a fotókat, illetve tudom, hogy kikről van szó. Piát Rihártő, a Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetéből érkezett, Hatvani István Csillagászati és Földtani Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetéből, Horváth Friderika és Szederkényi Róbert a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetéből, Scheibner Tamás szintén a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetéből, Szakál Anna szintén a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetéből, és Vas Johanna pedig az Ökológiai Kutatóközpontból. Csak azért mondom, vagy soroltam, hogy ki honnan érkezett, mert úgy látszik, hogy több különböző tudományterületekről jöttek a nagyköveteink, ami nagyon fontos és cél is volt a programban, hogy mindenféle területet lefedjenek, és egy olyan közösségi hálót, egy olyan adatgazdás közösséget kezdjünk építeni, vagy tudjunk építeni, ami minél szélesebben lefedi a Hunrennek a tudományterületeit. A programunk az úgy nézett ki, hogy volt egy szakmai képzés része, egy 7 alkalmas oktatás, elméleti és gyakorlati oktatás, minden alkalomhoz tartozott egy feladat, ami követte az alkalmaknak a menetét, illetve egy egyéni mentorálás zajlott végig, minden nagykövetnek volt két mentora, akik támogatták abban, hogy egyrészt a képzést, a feladatokat teljesíteni tudják, másrészt, hogy a képzés célját elérjék. A szakmai képzés, azt itt felsoroltam, hogy a 7 alkalom miből állt, volt egy ismerkedés, ARP bemutatása, második alkalommal az Open Science-ről beszélt Lencsés Ákos, voltak meghívott előadóink, illetve voltak az ARP-ból saját előadók, A harmadik alkalom az a Concorde, az ARP-nak a felépítését mutatták be azt, aki munkatársa, illetve a kutatási kezelésről és a metaadatokról volt szó. A negyedik alkalom egy gyakorlati alkalom volt, adatok előkészítése, adatok feltöltése az adatrepozitóriumba. Volt egy disszeminálásról szóló alkalom, volt egy ARP beta tesztelés alkalom, ugyanis az ARP-nak az adatrepozitórium infrastruktúrája az most márciustól érhető el. A nagykövetek voltak az első kutatók, akik már szeptembertől elkezdhették kipróbálni, és akár is visszajelzéseket adhattak az infrastruktúra működéséről. De volt egy utolsó alkalom, egy összegzés és tapasztalatok. Ami a célja volt a programnak, hogy a nagykövetek azontól, hogy megismerjék az ARP szolgáltatásait, magát a az adatrepozitóriumot, megismerkedjenek a korszerű kutatási adatkezeléssel, tehát egyfajta adatgazdász tudást szerezzenek, illetve kutatási adatokat helyezhessenek az ARP-ben, és minden tudást, amit megszereztek, azt továbbadjanak, vagy minél többet ebből továbbadjanak a saját kutatóközösségeiknek, a saját tudományterületükön, és gyakorlati támogatást is nyújtsanak, hogyha igény van rá a saját közösségeikben. Ehhez egyfelől a nagykövetek egyfajta adatgazdász feladatokat tanultak, és hogyan kell adatgazdász feladatokat ellátni, és azon túl, hogy ők maguk egy közösséget kezdtek alakítani, amit azt gondoltuk, hogy így, vagy gondoljuk továbbra is, hogy a Hunrendben ez egy nagyon fontos lépés afelé, hogy adatgazdász legyen minden intézményben. Azon túl az is feladatuk volt, hogy a saját kutatóközösségeikkel tartsák a kapcsolatot, ezáltal a kutatókat, az intézményekben lévő kutatókat is az adatgazdász hálózatba, mint egy bevonják és átadják a tudásukat. Ehhez kapcsolattartás kellett a kutatókkal, adatkezelésben támogatni a kiválasztott kutatócsoportokat, továbbadni az adatkezelési terv elkészítésének és egyéb adatkezelési feladatoknak a módszereit, és a végén segíteni kutatási adatokat elhelyezni az ARP-ban és azt megadatolni megfelelően. Tehát elméleti és gyakorlati tudást is átadni, és egy gyakorlatban is végig lépkedni ezeket a lépéseket kutatókkal. A disszeminálás során pedig előadásokat, bemutatókat tartani, és rendelkezésre állni a saját intézményben. És akkor a program eredményei, 15 előadást tartottak a kutatók, 3 kerekasztal beszélgetésen vettek részt a nagykövetek, 5 egyetemi előadást tartottak, 2 honlap megjelenésünk volt, 3 publikáció és rengeteg egyéni konzultáció, és ezáltal 10 új adatcsomag került az ARP-ba, és 22 további adatcsomag az, ami még várható az ARP-ban idén, ennek a programnak a keretében. Úgyhogy itt tartunk jelenleg, illetve itt tartottunk 2023 végén. Most idén elindult a nagykövet program második fázisa, második lépése, amiben új nagyköveteink vannak, erről majd Henny fog mindjárt beszélni. Ezzel is bővítjük a adatgazdás kis közösségünket, amit építünk, illetve a tavalyi nagyköveteinkhez csatlakozott még 2 új tag, és a tavalyi nagyköveteink is jönnek idén velünk tovább, amivel idén van összesen, vagy lesz, vagy van összesen 17 nagykövetünk. Tehát ez egy következő elég nagy lépés, most már a Hunrend intézményeinek egy még nagyobb szeletele lesz ezzel fedve. És akkor innen majd szeretnénk tovább menni, de akkor most átadom a szót Henninek.
Köszönöm szépen. Az én nevem Farkas Henrietta, és amint a kolléganőm már említette, az idén is lett folytatása az ARP nagykövet programunknak. Annyi változás az előző évhez képest, hogy egy hónappal meghosszabbítottuk a program menetét, valamint újabb témákkal is kiegészült a szakmai képzés, amit a tavalyi nagykövetek visszajeleztek, hogy még szükség lenne. Az idén hat új intézményből lettek nagyköveteink, összesen 7 nagykövet jelentkezett, abból 5 kutató, egy intézeti mérnök és egy kutatás támogató. Tovább vieten. És akkor egy adatgazdász útja, hát az én utam az gazdaságinformatikát végeztem, és 2023-ban, márciusban kezdtem adatgazdászként a Wigner fizikai kutatóközpontban. Azelőtt természettudományokon végeztem, tehát volt némi ismeretem az élettudományok terén, és az informatikai hátteremmel bevállaltam az adatgazdás szerepet, annak ellenére, hogy egy eleinte ilyen nagyon homályos feladatnak tűnt, és nem is volt eleinte tiszta, hogy akkor majd mit is kell nekem csinálnom, és nagyon tartottam attól, hogy hogyan fognak a kutatók fogadni, főleg, hogy jóval fiatalabb voltam hozzájuk képest. Annyit szeretnék előre mondani, hogy amúgy pozitívan fogadtak, de ez majd a visszajelzésekbe ez ki is fog derülni. Mehet. És akkor az adatgazdász feladatkörei, hát nagyjából ezek a feladatköreim voltak, ami természetesen útközben derültek ki, mert hogy eleinte se tudtuk teljesen tisztán, hogy mik is lesznek a feladatok. Adatkezelés és tárolás, adatbiztonság, adatvédelem, adatkezelési irányelvek, adatminőség, adattisztítás, adatelérhetőség és megosztás. Mehet tovább. És akkor a Wigner FK-ban, fizikai kutatóközpontban elindult egy mini pilot, melynek a kiírását májusban, nem, májusban már indult a mini pilot, ami október 31-ig tartott. Ezen 9 kutató vett részt, 7 különböző osztályból, ez mind a Wigner Fizikai Kutatóközpontból, és ez 8 kutatócsoportot érintett. Ez a mentor program egyéni mentorálásból állt részfeladatokból, és oktatásokból, segédanyagokból. És természetesen az oktatások azok csoportos oktatások is voltak, és egyéni oktatások is. Hát a program menete az adatkezelési szokások felmérésével indult, ahol képbe kerültem azzal, hogy hogyan történnek az adatgyűjtések, az adattárolások. Valamint az adatkezelési irányelvek, adatmegosztás. A kiválasztott kutatókkal folyamatos kapcsolattartás volt e-mailben, személyes konzultációkkal, online megbeszéléseken. Az adatrepozitálási folyamatot végig kísértem, támogattam, és a részfeladatok ezekhez kapcsolódtak, és folyamatos visszacsatolást kaptak, tehát elkészítettek egy részfeladatot, akkor én azt véleményeztem, kiegészítettem, javaslatot tettem, és akkor utána született meg a végeredmény. Az oktatások, segédanyagok, útmutatók, ezt közös tárhelyen is megosztottam a kutatókkal, hozzáfértek, amikor szerettek volna, és ezek az oktatások a Fair Care, Open Science-tel kapcsolatosak voltak, metaadatcsémákkal, metaadatokkal kapcsolatosak, mappa struktúrákkal, adattípusokkal, mármint hogy az archiválandó fájlokat milyen adattípusokba ajánlott elhelyezni, valamint a repozitórium funkcionalitásának a bemutatása. És a program a legvégén egy visszajelzések tapasztalatok alkalommal zárult, és az eredmény 11 adatcsomag lett. Valamint fejlesztési javaslatokat fogalmaztak meg, melyet még tudtam továbbítani a fejlesztők felé. Mehet tovább. És akkor a kutatókkal történő együttműködés során Most leginkább a nehézségekről szeretnék beszélni. A nehézségek azok az adatok összegyűjtése volt, mivel különböző tárhelyeken, különböző helyeken, különböző kutatóknál természetesen strukturálatlanul voltak ezek az adatok tárolva, és némelyik eléggé beazonosíthatatlan formában, valamint a kutató se ismerte már, hogy ott mi történt, és akkor ezeket az adatokat kellett összehangolni, és hát ezek miatt persze így nagyon időigényes is volt a feladat. Még egy nehézség, amit kifejezetten szeretnék kiemelni, az pedig a licenszeknek a megértése, valamint, hogy ezekkel való, hát ezeknek a hiánya, hogy nem tudták, hogy melyik, micsoda, mit is, hogyan kell ezeket állítgatni. Persze nagyon tetszett nekik a kis rajzocska, amit a repozitórium felajánlott, hogy kiválaszthatják. Jó, mehet tovább. És a kutatói visszajelzések, ezt nem szeretném felolvasni, csak összefoglalva, hogy igazából pozitív tapasztalatuk volt a repozitóriummal kapcsolatban, és elégedettek voltak az oktatásokkal, segédanyagokkal, és még több oktatásra lenne szükségük, még több konzultációra és szorosabb együttműködésre. Igen, és három olyan problémát soroltak fel, ami így kifejezetten megragadott, hogy problémának látják, hogy az adatok, vagy hogy a kutatók, nem minden kutató látja ennek a struktúrának a fontosságát, mert úgy van vele, ha egyedül dolgozik azzal az adatcsomaggal, akkor neki jól van az úgy, ahogy. Viszont abban nem gondol bele, hogy mi van akkor, hogyha ő is ugye szeretné esetleg más kutatótól az adatokat, akkor sokkal egyszerűbb lenne, ha egyből át tudná látni, hogy annak mi is volt a szerkezete, és nem az van, hogy akkor egyből ki kell találnia, hogy hát az úgy miért ott van, vagy miért nem úgy van. Valamint, amit még kifejezetten kihangsúlyoztak, hogy a FAIR elveket, mármint olyan szempontból, hogy hát a gépek miért akarják az ők adatukat feldolgozni, és hát, hogy ez az felesleges. És a harmadik az pedig, igen, amint említettem már, a kommunikáció, hogy még mindig nem elég, és sokkal jobb lenne, ha akár ilyen nemzetközi kapcsolatok is kialakulnának, hogy a standardek kialakulhassanak, és ne csak mind kisebb csoportokba alakuljanak ki valamiféle standard metódusok. Mehet tovább. Ja, és akkor át is adom a szót.
Igen, köszi. Egy utolsó diánk van. Jaj, ez. Ez egy összefoglaló diánk van már csak a végére, hogy hogyan alakultak az adatgazdász közösségek a Hunrendben. A TK közösségéből indulva, máshol is van valamilyen adatgazdász-szerű munka, de nem sok helyen. A HRD a pilot projekt volt egy elég fontos mérföldkő, utána az ARP elindulása, az igényfelmérés, az intézményi kapcsolattartó hálózat és a nekövetprogram, illetve az első nekövetprogrammal párhuzamosan az első igazi Hunrend adatgazdász, aki Henny, felvétele a Wignerbe, illetve a Wignerben ennek a mini pilotnak a végigvitele, amit Henny az előbb említett, majd a nagykövetprogram 2, ami most indult egy pár hete, és ami idén zajlik, és akkor a következő nagy mérföldkő, azért van itt három nyíl, mert hogy ez a jövő, vagy bízunk benne, hogy a jövő, ez az adatgazdász hálózata a Honrendben, ami nagyon hasznos lenne minden eddigi felmérésünk, és tapasztalatunk, és beszélgetésünk alapján, hogyha minden intézményben lenne legalább egy adatgazdász, aki, hogy miért kell adatgazdász, azt már itt ma is elhangzott, meg valószínűleg mindenki tudja ezeket az alap dolgokat, hogy az adatgazdász mennyire tudna segíteni a kutatóknak kutatásban, kutatási adatkezelésben, ismernie kell a szabályozásokat, jogi szabályozásokat, az ajánlásokat, a nemzetközi trendeket, jó gyakorlatokat, stb., és ezáltal tudja támogatni a kutatókat a munkájukban. Az intézmény, saját intézményben ajánlásokat, szabályozásokat kell tudnia kidolgozni, a kutatók napi szintű gyakorlati munkájában kell tudni támogatást, kapcsolatot tartani, tanácsadásra készen állni, gyakorlati támogatást nyújtani, illetve ez is egy nagyon fontos feladata az adatgazdászoknak, hogy közösségi hálót alkossanak, egyfelől, hogy egymásnak átadják a tapasztalataikat, és együtt tudjanak dolgozni, közös ajánlásokat meg tudjanak fogalmazni, tehát egyfajta tudomány területeken átívelő tudást és felhalmozzanak, és létrehozzanak. Másfelől pedig, hogy a kutatók közösséget összefogják, és a kutatók közösség tagjai között tudományterületeken belül is, és tudományterületek között is segítsék a láthatóságot, a tudásáramlást, az egymással való kapcsolattartást. Úgyhogy ennyi lett volna az előadásunk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönjük, kicsit elszaladt az idő.
Én akkor is a megosztást.
Szerintem térjünk át a következő előadásra, és akkor utána, hogyha kérdések vannak, akkor próbáljuk meg együtt kezelni azokat a kérdésekkel együtt. Csak a következő előadónk Sidó Zsuzsa az ELTE Digitális Örökség Nemzeti Laborjából. Nem tudom, hogy Zsuzsa, készen állsz-e az előadásod
Igen,
megtartására.
és meg is osztom a képernyőmet,
Köszönöm
hogyha
szépen. És akkor
minden igaz,
a szó
akkor
a tied.
remélem most teljes képernyőn látható.
Most jó.
Bocsánat, jó. Indítok egy stoppást. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Az ELTE Digitális Bölcsészet Nemzeti Laboratórium munkatársa vagyok, és az ELTE Digitális Bölcsészet tanszék adatgazdász képzéséről fogok beszélni, amivel most tartunk kb. Fél idő után egy picivel, úgyhogy ilyen időszaki beszámolónak is tekintem ezt, és legelőször szeretnék megosztani egy kérdőívet, és azt nem tudom, hogy most, hogy kitettem teljes képernyőre a chatbe, nem fogom tudni bedobni a linket, de van egy QR kód, és esetleg Ákosnak a segítségét kérem, hogyha a tegnap megosztott linket, ha be tudja dobni chatbe, akkor azt megköszönöm, hogy azok, akik érdeklődnek a képzés iránt, azok meg tudják osztani tudják ezt jelezni, illetve van benne egy pár olyan kérdés, ami a további igényfelmérés, illetve a tematikai újratervezést is illeti. Úgyhogy az, hogy tartsam az időt, most inkább felolvasnám a mondandómat. A digitális bölcsészet tanszéken ugye több képzés is zajlik, és az adatgazdás szakterület az, ami és ennek a képzésnek a szervezés az, ami az én asztalomon, de egy egész csapat dolgozik ezen, és szeretném az ő nevüket is megemlíteni. Vida Bence, Szlávics Eszter és Szemingán Dorottyával dolgozunk egyébként itt, ami az adminisztratív ügyintézést, az online tananyag fejlesztés és egyéb bürokratikus útvesztőket illeti. És ahogy az első két előadásban is elhangzott, még mindig nehéz pontosan megmondani, hogy mit értünk az adatgazdás szakterület alatt. Azonban azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb szükség van adatgazdászokra a kutatási intézményekben, az egyetemeken, ugyanakkor állami és üzleti szférában is. Ami azzal magyarázható, hogy az adatmenedzsment mindennapi tapasztalatai nyomán született meg az igény egy olyan szakemberre, aki képes az adatok életciklusát végigkísérni, keletkezésüktől, összegyűjtésükön át a tárolás, megosztás és az elemzés fázisáig. Az adatok életciklusa nagy általánosságban leírható, de nem mindegy, hogy üzleti vagy kutatási adatokról beszélünk, az adatok típusától függően más életszakaszok kerülhetnek előtérbe. Az üzleti szférában a hangsúly inkább a minőségbiztosításon és az adatvédelmen van, míg a kutatói szférában fontosabb a kutatási területnek megfelelő szabályok, módszertan figyelembevétele és az adatok terület specifikus feldolgozásának és elérésének a biztosítása. A kutatási adatok közzététele megosztása kapcsán alapvető fontosságú az open science elveinek és a fair use szabályainak az érvényesítése, hogy a kutatók szellemi tulajdonhoz való joga ne sérüljön, miközben teljesül a szabad információáramlás minden feltétele a nemzetközi tudományos életben. Az adatgazdásztól tehát mindjárt elvárhatjuk, hogy munkáját végezve ellenőrizze a nyílt tudományosság feltételeinek teljesülését, ennek kapcsán közvetítse a kutatók elvárásait intézményük felé, és viszont adott esetben mediáljon az intézmények között, tisztában legyen jogszabályokkal, keretrendszerekkel, hazai és nemzetközi vonatkozásban. Már önmagában ez egy hatalmas feladat, ráadásul olyan, amelyet nehéz láthatóvá tenni a tudománymetria a kutatás-támogatás viszonyaiban. Az adatkezelési tervet író és betartó, pályázatfigyeléssel, pályázatírással foglalkozó kollégák sokszor egyéb feladataikon felül végzik az adatgazdász munkáját, anélkül, hogy erre alkalmazójuk, kutatócsoportjuk reflektálna, ugye erről korábban is, az előző előadásban is hallottunk. A képzésünkön résztvevő hallgatóink visszajelzéseivel is egybevág a korábbi megállapítás, és rájuk hivatkozva is elmondhatjuk, hogy az adatgazdás szakterületre ma még ritkán készül tudatosan valaki. Sok esetben valamilyen kívülről jött nyomás vagy felkérés szüli az adatgazdászt. Gyakori eljárás, hogy egy adott kutatócsoport egyik tagját találja meg ez a megtisztelő feladat, hogy dolgozza ki a kutatócsoport kutatási adatmenedzsment protokollját, és érje el azt, hogy a kollégái be is tartsák azt. Más esetben a kutatási adatok közzétételével, megőrzésével foglalkozó könyvtárosok, pályázatokkal foglalkozó intézményi adminisztrátorok feladatköre bővül ki, és azon kapják magukat, hogy egy kutatási adat életciklusának egészét érteniük, átlátniuk és menedzselniük kell, kutatókkal, informatikusokkal együttműködve. Természetesen repozitóriumi kezeléssel, kutatási adatinfrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó IT szakemberek is találkozhatnak olyan megkeresésekkel, amelyek meghaladják a szűken vett munkaköri leírásukat. Mindehhez társul képzések szervezésének elvárása az intézmény részéről, valamint az az igény, hogy az adatgazdász folyamatos minőségbiztosítást végezve feleljen az adatkezelési elvek megfelelő teljesüléséért. Mindezekkel a kihívásokkal találkoztunk a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium tevékenységének a megtervezése és a munkák során is, és már az előkészület fázisában sejthető volt, hogy a folyamatok során intézmények között kell közvetítsünk, és partnereinkkel együtt kell dolgozzunk a különböző kulturális örökség kutatásához és kezeléséhez vonatkozó adatokról és folyamatokról. Tehát a motiváció adott volt arra, hogy kutatási adataink menedzsmentjére megtaláljuk a megfelelő szakembereket, és megkezdjük egy a saját igényeinken túlmutató képzés kidolgozását. A Digitális Bölcsészet Tanszék és a DH Lab, a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium szimbiózisa miatt a képzésnek az ELTE bölcsészettudományi kar ad otthont, azonban a kurzusok egy részét az informatikai kar oktatói tartják, és ez az interdisziplináris, a karon egyelőre kuriózumnak is számító képzés reményeink szerint hamar beágyazódik az ELTE-BTK oktatási portfóliójába, hiszen mind a kutatóközönség, mint a közösség, mint az egyetemi adminisztráció profitálhat belőle. Célunk, hogy a képzés indításával az adatgazdás szakma intézményesülését és a mai témát, ugye a hálózatosodás alapjainak a lefektetését is segítsük. Szeretném bekapcsolódni az adatgazdás szakterületet érintő tisztázatlan kérdések megválaszolásába, az ezt övező tudományos diskurzusba. A képzés pedagógiai szemléletében központi helyen van, hogy szeretnénk a hazai adatgazdás szakma egyik közösségi központjává válni, projektmunkákkal, peer-to-peer learning lehetőségekkel, a szakmai gyakorlatok helyszíneinek és a képzés során meglátogatott műhelyeknek körültekintő kiválasztásával kívánunk hozzájárulni a hálózatosodáshoz, összhangban Skills for EOS iránymutatásaival. Az első év folyam indításától kezdve örömmel tapasztaljuk a műhelyek nyitottságát, és bízunk benne, hogy hosszú távon is meg tudjuk szilárdítani az intézmények közötti összefüggést. Amint azt láthattuk, az adatgazdás szakterület sokféle profilt, specifikációt foglal magába intézménytől. Az adatgazdás szakember affiliációjától függ, hogy ezek közül mi számít lényegesnek, és képzésünk megtervezésekor célul tűztük ki, hogy betekintést nyújtsunk a kutatás támogatás egész folyamatába, a jogi háttér bemutatásától a projektmenedzsmenten át a kutatási adat teljes életciklusáig. Gyakorlatorientált, feladatközpontú képzést terveztünk, amely az elméleti bevezetésen túl műhelyeket is bemutat, eszközöket ad a hallgatók kezébe, és megismerteti őket a szakmát művelő legképzettebb hazai és külföldi szakemberekkel, hogy legyen kihez fordulniuk, ha kérdésük van saját munkájuk során. Ugye a nemzetközi hálózatokkal is igyekszünk minél inkább, minél több kapcsolódási lehetőséget biztosítani, így a Bolognai Egyetem korábban az első előadásban említett két adatgazdásza is volt oktatónk, vendégünk. De röviden egy idővonalat hoztam, amely megmutatja a képzés tervezésének és elindításának folyamatát, és itt szeretném kiemelni, hogy a képzés tervezésénél és a konceptuális kialakításnál a Szegedi Tudományegyetemről Sándor Ákossal dolgoztunk együtt, de Fazekas Parag Judit nevét is szeretném megemlíteni a Debreceni Egyetemről, aki a Train the Trainer Bootcamp ben való részvétellel segített, és Láncs és Ákost is, és nekük itt is szeretnénk köszönetet mondani a mentorálásukért. Az általános keretek után pedig a konkrétumok, ami a honlapon is olvasható, ez egy 3 féléves levelezős képzés. Az órákat jelenleg tömbösítve tartjuk meg péntekenként. Az oklevél elnyeréséhez a hallgatóknak 90 kreditet kell összegyűjteniük, el kell végezniük egy 60 órás szakmai gyakorlatot, és megírjanak, illetve megvédjenek egy szakdolgozatot. Ami nagy öröm volt számunkra, izgultunk, hogy lesz-e elég jelentkező, hogy túljelentkezés is volt, és a beküldött szakmai anyagok és egy személyes felvételi beszélgetést követően végül 17 fővel indult a képzés, a tervezett 10 helyett, az ELTE pedig korlátozott számú ösztöndíjat is biztosított. A tantárgyak, amiben most nem szeretném mindeniket felolvasni, ez látható, és majd én is szívesen megosztom a prezentációmat, amit kiemelnék, és amiben talán különbözik az ELTE adatgazdász képzése, például a Bécsi Egyetem által nyújtott képzéstől, vagy más online elérhető tananyagoktól, az az, hogy az informatikai karral való együttműködésnek is köszönhetően, illetve a DH labban található speciális tudásoknak köszönhetően nagyobb hangsúlyt fektetünk az informatikai ismeretekre, adatbázis kezelésekre, illetve kiemelten alkalmazásorientált és gyakorlati jellegű oktatás szemlélettel haladunk előre. És ami talán a legfontosabb, vagy az egyik nagyon fontos, hogy ez az egyedi oktatási profil nem valósulhatna meg a külföldi és hazai hivatalos és informális partnereink nélkül, akiknek most is szeretnék újra köszönetet mondani. Terveink között szerepel ezeknek a kapcsolatoknak a további erősítése és intézményesítése azokban az esetekben, ahol ez most informális alapokon áll. Most tartunk kb. Fél időben, egy picivel több mint fél időben, és bár korainak tűnhet, de már elkezdtük a képzés eddigi tapasztalatainak a kiértékelését, illetve a képzés fenntartható módon való újragondolását. Szeretnénk hosszú távon elérhetővé tenni az ELTE szakirányú továbbképzései között. Ahogy említettem, a céljaink között fontos szerepe van a partneri együttműködések konszolidálása, a tananyagfejlesztés és a tanulást támogató eszközök, módszerek testre szabott alkalmazása. Emellett kiemelten kezeljük a szakmai kapcsolatok és hálózatok erősítését hazai és nemzetközi szinten, így a Dariával és akár, igen, akár IOSZKOS keretek között is. A tervezés és a kértékelés folyamatába pedig szeretnénk bevonni a jelenlegi hallgatónkat is, két év fókuszcsoportos beszélgetés és egyéb feedback mechanizmusokat használva, és önöket is kérjük, hogy fejtsék ki véleményüket. Elnézést, egy influenzából vagyok kilábalóan. Bocsánat.
Egy korty vizet esetleg, Zsuzsa, hogyha iszik, akkor segít talán.
Igazából ez volt az utolsó szlájdom is, úgyhogy ez így most szerencsésen időzítettem. Még szerettem volna fenntartani egy pillanatig a QR kódot, ezt visszateszem, hogyha szabad. De köszönöm a figyelmet, és hogyha kérdés van, akkor amint megfulladtam, azután igyekszem válaszolni.
Köszönjük szépen az előadást, és így influenzából kilábalóan is, tehát ez külön elismerés, így is vállaltad az előadást. Van-e valakinek kérdése az előadókhoz, mindkét előadáshoz? Tehát Ákos már küldte az URL, de még egyszer le, hogyha valaki mert...
Jó, akkor köszönöm, akkor nem.
De egyébként ezt az URL-t lehet, hogy ki is tesszük majd az eseménynek az összefoglalóján, nem tudom, meddig lesz ez nyitva. Tehát nyilván, hogyha a következő képzési ciklusra ezzel szeretnétek ilyen szempontból átdolgozni a dolgokat.
Ez még nyitva lesz egy, hát nem tudom pontosan, hogy mindig ebben a hónapban szerintem mindenképp nyitva tartjuk. Ez még rugalmas. De is
Rendben.
köszönjük a lehetőséget.
Mi is nagyon köszönjük mind a két magyar előadó csapatnak a kérdéseket. Én annyit megjegyzést tennék hozzá, hogy azt gondolom, hogy jó alap lehet az eddigi képzések, tehát itt a ARP nagyköveti képzés, az ELTE-n képzett, vagy képzés alatt álló data steward kollégáknak a képzése, illetve a KIFÜ-nek is volt korábban egy EOSC champion képzése, illetve korábban szintén voltak képzéseink egyetemeken, tehát ott akik ezeket szervezték, vagy akik ebben ott aktívan részt vettek, ezeknek a közösségét megpróbáljuk valamilyen módon megszervezni. Részben ez az esemény lett volna arra az a lehetőség, hogy elkezdjünk megszerveződni, de ezt nyilván ezt a szervezést ezt megpróbáljuk folytatni, hogy ez a közösség ez ténylegesen élő tudjon lenni, és folyamatosan fejlődni tudjon az igényeknek, a kutatási igényeknek, meg a nemzetközi trendeknek megfelelően, tehát hogy ez egy élő közösség legyen. Van egy kérdésünk. Egy olyan kérdés merült föl, hogy miért ilyen kevés főt vesznek fel az adatgazdás képzésre, gondolom ez a ELTE digitális, ugye bölcsészeti kart érinti a kérdés.
Igen, akkor válaszolok is. Először Tehát, hogy az ELTE-nek, vagy egyáltalán az oktatás szervezések van egy számomra egyelőre még túl komplex számítási módja, hogy hány fővel indulhat, hogyan számolódnak ki a kreditek és a különböző kreditallokációk. Úgyhogy ez a szám volt először, tehát kvázi ezt az anyagot kaptam meg én, amikor az akkreditációs anyagot készhez kaptam. Az újratervezésnél az mindenképp szempont, hogy tudjunk több főt felvenni, hogyha van erre érdeklődés, és ez rávilágít az egyik központi problémára, dilemmára a képzés szervezés kapcsán, hogy kevesebb fő, kis csoportos tevékenységek, kvázi egy intimebb, személyesebb oktatás, vagy pedig minél több ember és nagy csoportos, kevésbé személyes oktatás. Nyilván azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy tömegek nem lesznek, azonban van egyfajta limit, hogy hány emberrel tud számolni egy ilyen képzés ahhoz, hogy hatékony legyen. És elindult egyfajta hibrid irányba való tájékozódás is, úgyhogy ezért is lenne fontos számunkra is akár, hogy kapjunk minél több visszajelzést, hogy mire lenne igény. Mert annak én nagyon nagy híve vagyok a kis csoportos, minél inkább személyes oktatásnak, azonban azt belátom, hogy ez nem feltétlenül fenntartható.
Köszönjük. Itt volt egy jelentkező, Vastmein Szilvia jelentkezett, hogy esetleg volna neki személyesen is kérdése.
Igen, jó napot kívánok, köszönöm szépen. Egyet Gergely Júliához lenne a kérdésem. Én a Hunren ATK Talajtani Intézetéből jelentkeztem be, és a mi intézetünk most abban a különleges helyzetben van, hogy záros határidőn belül fel kell számoljuk a telephelyeinket, és teljesen ismeretlen bérelt és átmeneti helyeken kell költözzünk. Na most azok a papír alapú, tudom, hogy ez kicsit nem tartozik ide, de az adatvagyonunk jelentős része nincs digitalizálva még, és ezek papír alapúak, amik viszont az MTA tulajdonát képezik, hogy iszonyatos kényszer nyomás alatt vagyunk az adatmentésre, és nagyon-nagyon korlátosak a lehetőségeink, mert sem szakemberek, sem pénzügyi keretünk nincsen erre. Az lenne a kérdésem, hogy tehát hogy önöknek van ebben valamilyen tapasztalata, hogy hogyan lehet egy ilyen kényszerhelyzet alatt ilyen válságmegoldásokat kidolgozni, amivel gyorsan tudnának segíteni, és kereshetjük esetleg önöket, vagy a hasonló helyzetben lévő intézetek ezügyben, vagy önök kizárólag csak a már jól struktúrált adatbázisba szervezett adatokkal foglalkoznak, mert jelenleg mi a szervereinket is elveszítjük jó esetben, vagy rossz esetben.
Hát egyfelől nálunk minden, de nem csak adatbázis, hanem mindenfajta adattal foglalkozunk, nyilván digitális adattal elsősorban, illetve nem digitális adattal is digitalizálva. Ez egyfelől nálunk is probléma, vagy legalábbis egy feladat, rengeteg nem digitális adat van nálunk is, ami arra vár, hogy digitalizáljuk, és ezt tudom, hogy egy iszonyú lassú és költséges, és anyagiakban is, meg humán erőforrásban is egy iszonyú macerás dolog. De nyilván ez egy extra probléma, hogyha ebben van egy ilyen nagyon sürgető időkényszer is. Mi azzal nem foglalkozunk, hogy másoknak az anyagait digitalizáljuk. Erre vannak ugye néha pályázatok, viszonylag ritkán nehéz ezeket elcsípni. De egyfelől szerintem mindenképpen keressenek meg minket személyesen, is. Másfelől most pont ugye ez az Agrártudományi Kutatóközpont, azt jól értettem?
Igen, de annak is csak bizonyos
egy része.
Része.
Innen most akkor lesz egy nagykövetünk, a Makai Szabolcs rajta keresztül is megpróbálhatnánk egyeztetni, hogy van-e valamilyen lehetőség, illetve Gárdos Judit feltette a kezét, lehet, hogy ezzel kapcsolatban szeretne valamit mondani, aki nálunk a TKKDK-nak a vezetője.
Igen,
Ezzel.
sziasztok! Igen, először is a szolidaritásomat szeretném kifejezni, hogy mi történik veletek most az agrárkutatóban, ez az első. A másik pedig az, hogy esetleg felmerült-e, hogy az MTA-hoz kerülhetnének akár átmenetileg is az anyagok, amíg, tehát hogy ott hogy legalább ne menjen tönkre.
Amivel kapcsolatban Holl András jelentkezik, ha jól látom.
Pillanat, jó, akkor adom az Andrásnak a szót, én is majd hozzászólok ehhez a témához.
Mint hogy ez elvben MTA adat vagyon, igen, és semmit nem tudok, de az a kérésem, hogy keressenek meg engem ez ügyben, utána nézzünk, hogy a mi török-bálinti raktárkapacitásainkat esetleg igénybe lehet-e venni, nagyon minimális digitalizálási kapacitás is esetleg. Mindenképpen kérnék egy megkeresést, és a raktározáshoz nagyon fontos lenne tudni, hogy mondjuk hány polc folyóméternyi iratról van szó, tehát valamilyen mennyiségi adatot kellene tudni.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a pozitív és segítőkész hozzáállását, akkor el fogunk indulni a vezetőséggel ebbe az irányba, hogy akkor megkeressük Önöket. Köszönöm szépen.
Jó. Ezügyben én is annyit tudok tenni, tehát a kifű részéről, mint egy olyan szereplő, akinek az a feladata, hogy elsősorban informatikai megoldásokkal támogassa az oktatás-kutatás hazai tevékenységét, hogy mi megpróbálhatunk közvetíteni azon szereplők felé, akiknek ilyen kapacitásaik vannak, tehát nyilván András ismeri, meg többen is ismeritek, hogy az OSK-nak van, Országos Széchenyi Könyvtárról beszélek, van valamekkora digitalizási kapacitása, lehet, hogy nagyon le vannak kötve, tehát mi ebben az informatikai részért voltunk felelősek, hogy ez megvalósuljon, tehát ő rajtuk keresztül elképzelhető, hogy lesz digitalizási kapacitás, nem garantálható, de hogy, és hogy milyen formában azt se tudjuk megmondani, de a közvetítésben nagyon szívesen segítünk, hogyha reméljük, hogy valamilyen megoldás születik, és vagy átmeneti raktározás, vagy digitalizálás, de hát az a digitalizálás, az a mondjuk az OSK-s típusú digitalizálás az elsősorban egyébként szöveg célra van hasznosítva, de valószínűleg ezek a mérési adatok, amelyek gondolom megvannak, azok valamilyen struktúrában vannak, tehát az lehet, hogy az még egy elég jelentős utófeldolgozást igényel majd.
Bocsánat, csak hogy a nagyságrendet és az időtávot lehessen érteni, tehát én magam a térképtárra látok rá, itt több száz évet től elő, vagy hát, de minimum 150 éves adat, vagy eredeti felmérések, adatvagyona van, ami pótolhatatlan is egyszeri, és már most nagyon komolyan folyik az iratmegsemmisítés, mivel erre semmilyen segítséget nem kaptunk, mindenki a jó ízlése és a saját belátása szerint teszi ezt meg, átlátva azt, hogy látjuk azt, hogy nagyon komoly olyan veszteség is történik, ami nem a mi szakterületünk, de tudománytörténeti vagy muzeológiai szempontból értéket képviselhetne még, de mivel teljesen magunkra vagyunk hagyva ebben, ezért csak a problémát látjuk.
András jelentkezett, utána Judit, és utána van még kettő kérdésünk, és akkor...
Annyit szeretnék még hozzátenni ehhez, hogy nagyon fontos lenne a szakmai, amit ugye csak az adatok gazdája, az intézet tudhat mögé tenni, a szakmai rangsorolás. Tehát ez nagyon csúnyán hangzik, de nagyon fontos lenne tudni, hogy mik a legfontosabb adatok, mik azok, amiknek a digitalizálása legfontosabb lenne, amikor ugye hát veszteség is fenyeget, akkor adott esetben jó valami triázs megoldást is alkalmazni. Köszönöm.
Judit?
Én csak azt szeretném volna mondani, hogy szerintem ne semmisítsetek meg ti adatokat. Tehát, hogy egyszerűen az nem a ti feladatotok, mert hogyha oda jön az ingatlan fejlesztő, és nem volt, és az a legeslegutolsó, akkor semmisítsék meg ők. Tehát, hogy szerintem nektek nem kell ezt így előzetesen megcsinálni. Tehát nem, erre nem hiszem, hogy bárki kötelezhet titeket, hogy semmisítsétek meg a 150 éves térképeket, meg nem tudom micsodákat. Szörnyű ezt hallgatni, tényleg. Bocs.
Következő hozzászólónk Zámódicsné Jókuti Andrea, gondolom ehhez a témához szeretne hozzászólni.
Nem, én majd a Sidó Zsuzsához szeretnék az adatgazdászképzéssel kapcsolatban.
Jó, akkor ezt a témát most zárjuk ilyen módon rövidre, és akkor kérdések, akkor Andrea, tiéd a szó.
Közben Zsuzsától azt szeretném kérdezni, hogy tervezik-e azt, hogy esetleg egy M-más képzésre kibővíteni, illetve hát én a közvetlen környezetemben tudom, egyetemen dolgozom, kutatás, támogatás területen, nagy az érdeklődés, tehát közvetlen környezetemben többen érdeklődnek a képzés iránt, viszont azt is látom, hogy eléggé különbözőek lennének az igények, mert nyilván egy történész, egy szociológus, egy régész, tehát ott már nagyon kezd szétválni, hogy mire lenne fő igény, hogy mert gondolom most a projektekben azért már lesznek választások, hogy ki milyen projektben megy, és ott fog tapasztalatokat szerezni. De mondjuk a képzést kibővíteni azzal, hogy ilyen specializációk, és kicsit részletesebben, akár egy fél éves anyagban.
Igen, ezek a központi kérdések, amin agyalunk, mert hogy egyrészt az, hogy az MA kapcsán azt tudom mondani, hogy egyelőre még ez nem merült fel, egy saját MA indításán dolgoznak most a kollégák, tehát hogy ami a digitális bölcsészet tanszéken belül indulna, és nem külön adatgazdász specializációval. Az adatgazdász képzéssel kapcsolatban, ami felmerült, és azt most így egyfajta ilyen hibrid rendszerbe is akár el lehetne képzelni és megvalósítani, egy kicsit így a Dán képzési modellre, hogy egy éves általános alapozó képzés, ami tudományterülettől független, fair alapelvek, adatkezelési szabály, tehát hogy egy ilyen legyünk egy lapon a típusú képzés, és utána pedig különböző továbbképzések egyedi témákról, egyedi szakterületekről, de jelenlegi évfolyamon is nagyon sokféle háttérrel jöttek emberek, és nagyon, hát, hogy ez egy nagy kihívás, hogy akkor mi az, amit tanítunk, milyen tantárgyakat, milyen témákat, és nagyon kíváncsi vagyok majd a végén a visszajelzéseikre, hogy mi az, ami működött, mi az, ami hiányzott nekik. Úgyhogy mindenképp van egy aktív gondolkodás erről a hogyan továbbról, akár a számokat, akár a tematikát illetően.
Köszönöm szépen.
Akkor köszönjük. Egy általánosabb kérdés, hogy milyen módon történik a kapcsolattartás, van-e valamilyen csoport vagy hálózat? Nyilván a nagyköveti programban ez valamilyen módon működik, lehet, hogy az iránt érdeklődnek, hogy hogyan működik ez a nagyköveti programban, illetve a képzés után az ELTE adatgazdász képzése esetén ez hogyan működik, tehát talán mind a ketten megszólítottatok.
Kezdtem én akkor. A nagykövet programban e-mailes kapcsolattartás van, ez az egyik. Alapvetően van nyilván egy belső csoportunk is abban, illetve hát ugye havonta rendszeresen találkozunk, tehát hogy hónapról hónapra személyesen vannak ezek az alkalmak, tehát személyesen is tartjuk a kapcsolatot, illetve a mentoroknak feladata az, hogy a saját nagykövetükkel, illetve oda-vissza tartsák a kapcsolatot szorosan. És tavaly a Trello nevű felületet használtuk a különböző információk megosztására, az előadások anyagainak a megosztására, stb. Ez egyébként, ahogy elhangzott itt korábbi előadásban nálunk is egy picit probléma, hogy mi a legideálisabb módja a kapcsolattartásnak. Hogyan lehet a Trello-n például azt látjuk, hogy a tavalyi nagykövetek, amikor szünetelt a program mondjuk decembertől nem tudom, márciusig, vagy nem, áprilisig, akkor is visszajártak a felületre, és onnan letöltöttek olyan anyagokat, amiket tavaly feltöltöttünk, vagy használták az anyagokat, tehát hogy ez nagyon jó, hogyha elérhető. Illetve van egy honlapunk, a researchdata.hu, amin igyekszünk nagyon sok információt megadni, ez egy egyirányú kapcsolat, mi felteszünk oda mindenféle információt, előadásokat, stb., és onnan el lehet érni.
Ami a
Köszönöm.
képzést illeti, azt egyelőre így az ELTE által biztos, hogy a Microsoft Office rendszert használja az ELTE, és azon belül van a kommunikáció, tehát hogy az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódóan ez egy adottság, azonban cél az, hogy ez ennek a, tehát hogy egyfajta ilyen alumni program ként tovább menjen, tehát mindenképp szeretnénk, hogyha ha lenne egy közösség, és az lenne a legszuperebb, hogyha ez nagyobb körben is működve, tehát nyilván akár az ETA, akár a Hunrend, tehát hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy a képzésen egyfajta szakmai hálózatosodás alapjait és közösséget le tudunk fektetni, amit aztán tovább lehet adni a nagyobb hálózatoknak, szakmai hálózatoknak, és nem titkolt cél az, hogy a hallgatóinkat, az alumninkat visszahívjuk mentorokként projektekhez, akár szakmai gyakorlatokkal, így a hallgatók is bekapcsolódhatnak, és sokkal könnyebb lesz a szakterületeknek megfelelő, szakterületüknek megfelelő projektet, mentort találni.
Köszönjük a választ. És akkor talán utolsó kérdésünk, és akkor egy picit tovább húzódott a program. 2024-es évben terveztek-e adatgazdász képzést indítani? Mikor indulna, hogyha lesz ilyen?
A jelenlegi ütemterv szerint 2025. szeptemberében indul hivatalosan az igényfelmérés, arra is vonatkozik, hogyha nagyon nagy az érdeklődés, és ha sikerül az egyetemi adminisztrációval is dűlőre jutni akár, akkor februárban is elindíthatnánk, tehát hogy szökő, hogy is van, tehát hogy nem 20 keresztfélében, köszönöm, ezt a szót kerestem, hogy keresztfélében is indítanánk, de hivatalosan igény szerint és 25 szeptemberében indul a következő.
Köszönöm szépen mindenkinek a előadását és a személyes részvételt is. Reméljük, hogy ezzel az eseménnyel, hát mondjuk úgy, hogy elvetettük annak a csíráját, hogy ez a közösség kicsit közelebb jusson egymáshoz, és nem ez egy a mellett csíráját, hanem segítettük mondjuk úgy, hogy szárba szökkenjen ez a közösség, hogyha így a növény dolgokról beszéltünk az előbbiekben. Köszönjük még egyszer az előadóknak és a résztvevőknek is a részvételt. További szép napot mindenkinek, és találkozunk legközelebb.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen.